Köszöntöm az autós magazin hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlawai Richárd. Ma este a Fiat 500 C-ről és a Meriva tesztjéről lesz szó, tartsanak velünk. Itt van a stúdióban Széchenyi Gábor, az autó, az autós lap főszerkesztőjétes és Katona Mátyás alapmunkatársa. Szervusztok, jó estét kívánok!
Szervusz, jó estét!
Jó estét kívánok!
Mind a két autóról már beszéltünk, az 500 C-ről és a Meriváról is, bemutattuk őket. A tesztek megerősítették, vagy esetleg elvettek abból a korábbi nagy lelkes örömből, amit éreztetek az autók iránt, emlékszem, a mutatók alapján. Gábor?
Jól sikerült az Opel Meriva, ha egy mondatban kell összefoglalni, de nem is ez a legnagyobb különlegessége, hanem az ajtórendszere. Ugye arról már a bemutatókban is beszéltünk, hogy ezek ilyen szárnyas oltásszerűen nyílnak, tehát a hátsó ajtók hátrafelé, ezeket valamiért a magyarban úgy hívják, hogy öngyilkos ajtók.
A Merivára még visszatérünk. Mátyás, az 500 C-t teszteltétek, az 500-ról, a sima 500-ról és az 500 C-ről is volt már itt szó. Surányi Péter nagyon sokat beszélt róla, és rendkívül lelkes volt. A teszt megerősítette ezt az érzést?
A lelkesedés az megmaradt, sőt azt megerősíthetem, hogy mindenki mosolyogva tekint erre az autóra, nagyon jó érzés ezzel autózni. Ugyanakkor itthon kiderült, hogy elég feszes a hazai utakhoz a kabriónak a futóműve. Talán ez a legfőbb hátránya, de nagyon kellemes tapasztalatokat szereztünk azért vele.
Milyen volt a felszereltség, mennyit és milyen utakon tudtatok vele menni?
A felszereltséggel kezdeném, az 500 C csak is az 500-as legerősebb felszerelésével kapható. Ez sajnos eleve meghatározza a viszonylag magas árát, ráadásul a kábrió kialakítás az egy 800 ezer forintos felár, elektromos mozgatású a vászontető, ez önmagában nagyon kényelmes, nagyon fontos, hogy 50 km/h tempóig menet közben is mozgatható a vászon egyetlen gomnyomásra. Ez praktikus, mert városban menet közben is be lehet zárni, hogyha esetleg elkezd csepegni az eső. 3 fokozatban is egyébként lehet rögzíteni a tetőt, ez amiatt jó, mert hogyha teljesen leengedjük, akkor nem lehet egyáltalán hátra látni a középső tükörből. Hogyha viszont egy középső helyzetben hagyjuk, amikor azért a hátsó plexi szélvédő még a helyén marad, akkor kiláthatunk a középső tükrön keresztül. A felszerelés amúgy nagyon bőséges, automata klímaberendezés jár, légkondicionáló elektromos ablak és tükörmozgatás, gyakorlatilag minden fontos elem megvan, ugyanakkor a kitörésgátló az feláras, légzsákból pedig 7 darab is jár, egy a vezetőtérdétófia.
Ugye ezt el kell mondanunk, hogy ez nem egy klasszikus kabrió, ez egy vászontetős autó, ugye itt egy régi legendát élesztett fel a Fiat. Mennyire más ez szerkezetileg, vezetési élmény szempontjából, mint egy igazi kabrió?
Mivel itt az oldalfalak azok a helyükön maradnak, gyakorlatilag csak a tető középső része tolható hátra, az viszont a hátsó ablakkal együtt. Emiatt egy eléggé nyitott kabriós érzés valósítható meg, ugyanakkor vezethetőségileg, merevségileg gyakorlatilag változatlan a karosszéria, mindössze 40 kg-mal nehezebb egyébként a kábrió verzió a hagyományos lemeztetősnél, tehát nem túlzott a többlet, nem is kellett sok merevítő amiatt, mert hogy az eredeti utascella végül is megmaradt. Ugyanakkor kellően szellős az autó, városban, hogyha leengedjük az ablakokat, akkor teljesen szellős, országúton, autópályán pedig az oldalablakokat sem kell leengedni, hogyha nyitva van a tető, akkor nagyon kellemes, és ugyanakkor nem túlzott turbulencia van az utastérben.
Mennyit tudtatok menni az autóval, és milyen tapasztalatokat szereztetek?
Hát nagyjából 300 kilométert mentünk vele mindenféle körülmény között, zömében, városban, de országúton, autópályán is kipróbáltuk. A mi tesztautónkat a Multijet turbodízel motor mozgatta, ez egyébként a legdrágább verzió, így éppen 500 forinttal 5 millió forint felett van az ára. Ez egy 95 lóerős verzió, ugyanakkor ez a 95 lóerő eléggé el van rejtve, alacsony fordulaton meglehetősen erőtlen az autó. Az ereje az nagyjából 2500-től jön meg erőteljesen, 2000 felett ugyanakkor már gond nélkül terhelhető a motor. Ehhez egy 5 fokozatú váltó jár, városban még a negyedik is alig-alig kapcsolható, annyira pörgetni kell a motort. különlegesség, hogy van hozzá egy stop-start elektronika, ami sajnos eléggé lassan dolgozik. A kuplung lenyomása után automatikusan indul az autó, de egy kicsit mindig várni kell, mert hogyha azonnal elkezdi felengedni az ember a kuplungot, már a motor beindítása után, már akkor is lefullad az autó. Az mondjuk pozitívum, hogy ilyenkor nem is kell a kulcshoz nyúlni, hanem egy újra kuplungolással elindul a motor. Egyébként ez az elektronika ki is kapcsolható, meg kell szokni, de hogyha az ember nem akarja használni, akkor ki is tudja kapcsolni. Ami nagyon vonzó volt az autóban, az a fogyasztása. Nálunk is 4,5 liter maradt a vegyes fogyasztása, ami egyébként a gyári vegyes értéknél ugyan rosszabb, mert az 3,9 liter per 100 kilométer, ez ugyanakkor egy nagyon kedvező érték. Autópályán is viszonylag csendes az autó, a motor az csak hidegen zajos egy kicsit, de hamar bemelegszik, és utána egészen csendes a motor is, és az 500C futása is. Ami egy kicsit furcsa volt, hogy noha ez egy viszonylag kicsi autó, ugye a hosszúsága az alig több, mint 3,5 méter, viszonylag nagy a fordulóköre. 2,5 fordulatos csak a kormányműve, de a kerekei is keveset fordulnak, ezért megdöbbentően nagy íven fordul az 500C. A kis autókhoz képest persze abszolút értékben nem tragikus a fordulóköre, lehet vele városban is jól manőverezni, viszont egy hasonló méretű autóhoz képest nagyon nagy a fordulóköre, ez időnként csalóka tud lenni.
Ugye ez egy kicsi autó, hogy érezte magát országúton és az autópályán?
Egészen jól, ugye azért ez egy 95 lóerős motor, 200 Nm-rel, azért, hogyha pörög, akkor jól húz. Autópályán ötödikben gond nélkül húz, akár 130 km/h tempóról is, és ezt az utazó tempót, vagy akár ennél magasabbat gond nélkül tart. Országúton szintén nagyon könnyedén fut ötödikben, az előzésekhez viszont vissza kell kapcsolni szinte minden esetben, mert alacsony fordulaton kissé nyomatékszegénynek tűnt a motor.
Kik fogják szerinted választani ezt az autót? Ki lesz az első számú célközönség Magyarországon?
Ez egy nagyon réteg autó, sajnos az ára miatt. Ugye a legfőbb konkurense az a Mini Cabrio, annál jóval olcsóbb, abszolút értékben viszont drága. Ez egy kis autó, négyüléses, a hátsó helyei azért leginkább gyerekeknek valók, minimális a hátsó lábtér, de azért el lehet férni ott is. Ezt vélhetően azok fogják megvenni, akik valaha beleszerettek az eredeti 500-asba, ugye ami 57-ben jelent meg, és leginkább vászontetős verzióban volt ismert. Annak a hangulatát teljesen jól visszaadja ez az autó, nagyon jó a multidézése, ugyanakkor teljesen mai megoldásai vannak, komfortos, viszont jelentős felárat kérnek mindezért, csak is olyanok fogják ezt vélhetően megvenni, akik ezt a szerelmet meg tudják fizetni, vélhetően zömében nem fiatalok lesznek, hanem inkább középkorúak, vagy akár annál idősebbek.
Ez a kategória egyébként mennyire dinamikus, ugye azt tudjuk, arról beszéltünk itt a Tempóban elég sokat, hogy a prémium kategóriában egész jó eladási adatokat lehet produkálni, miközben az autópiac kínlódik szerte Európában. Ez a kategória hova tartozik?
Érdekes kérdés, ugyanis a Fiat önmagában abszolút nem számít prémium autónak. Az 500-as az egy kis autó, és ez a szegmens csökken Magyarországon is. Ugyanakkor az 500-as, az mondható egy prémium autónak a belső terének a megjelenése miatt és a különlegessége miatt is, ezért aztán számíthat némi népszerűségre az 500C is. Úgy gondolom, hogy ad kellő mennyiségű különleges jellemzőt ahhoz, hogy sokak érdeklődését fel tudja kelteni.
Köszönöm, Mátyás, az autó az autóslap munkatársát hallották a Fiat 500C tesztjéről. Köszönjük szépen, Mátyás.
Én is köszönöm.
Rövidesen folytatódik a Tempó, amikor visszatérünk Széchenyi Gáborral, a főszerkesztő helyettesével fogunk beszélgetni az Opel Meriva tesztjéről. Tartsanak velünk továbbra is.